Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában elviszem Önöket Törökországba, megnézzük a fantasztikus ultra-all-inclusive szállodákat, és az biztos, hogy igazán bejárjuk a klasszikus török rivierát. Tartsanak velem! Valószínűleg a nyári szezonban már fogunk turistaként utazni. Most egy picit szigorítottak, de pont azért, hogy júniusban, júliusban, augusztusban majd nyugodtan pihenhessünk, és vélhetően fogunk tudni majd pihenni a kezünkben védettségi igazolványunkkal. Majd nyilván meg kell nézni, hogy pontosan hogy szól a megállapodás, kell-e ide is vinni a kis certit, mint valószínűleg Horvátországban az oltási igazolvány mellé, amivel igazoljuk azt, hogy a második oltás beadása után is eltelt még 2 hét. Minden esetre az viszont szinte bizonyos, hogy Görögországba tudunk nyaralni, menni majd a mostani nyári szezonban. És hogy mi minden vár ránk itt? Nos, elsősorban olyan ultra-all-inclusive szálláshelyek, amelyek igencsak kiéheztek a vendégekre, és hát bíznak abban, hogy a vendégek is kiéheztek, és majd fognak bőven költeni a különböző helyi éttermekben, és nem csak a szállodában. Ez nagy kihívás egyébként, hiszen annyira jók az ultra-all-inclusive szálláshelyek Törökországban, hogy emiatt Alanya és Antalya vendéglői nagyon sok ügyféltől elesnek, hiszen sokan ki sem mozdulnak a szálláshelyről. Amikor egy kedves barátom mondta nekem, hogy nyaralni szokott menni, de ki sem mozdul a szállodából, akkor a társaságban lévő többi nagyutazó azt mondta, hogy hát turistát, meg sem nézted a lényeget, a nevezetességeket, stb. És az biztos, hogy ha valaki volt már Törökországban egy úgynevezett ultra all-inclusive szállodában, akkor az rádöbbent arra, hogy bizony létezhet olyan pihenés, hogy nem akarunk elmenni sehova se, még akkor sem, hogyha vonzanak egyébként a látványosságok. Míg mondjuk egy hamameti kirándulás Tunézia esetében az nem pusztán a tengerparton való heverészésből áll, hanem megnézzük Kebilit, a kősivatagot, a híres hőforrást, Matmata környékét, elmegyünk a 100 000 pálma városába, ami hát azért valamelyest kevesebb pálma valószínűleg, de attól még érdekes, van itt egy kis állatkert is. Tehát tényleg sokat kalandozunk, sokan elmennek még Kártágóba is, bár hozzáteszem, itt ugye romokat találunk a melegben. Elgem annál érdekesebb, a fantasztikus Kolosseum. Tehát az biztos, hogy itt sokat kirándulunk. De Törökországban bizony nagyon sokan leragadnak a szálláshelyeken azért, mert itt az úgynevezett ultra all-inclusive fogalmával találkozunk. Mi a különbség az all-inclusive meg az ultra all-inclusive között? Nos, ugye all-inclusive-nak hívják azt a fajta ellátást is, amit pár szállodában kapunk a Balaton környékén is. Hát igazából én ilyen pótnászuton voltam az egyikben, és hát az volt az all-inclusive, hogy korlátlanul lehettem lángost, meg némi kis szaftos valamit, tehát igazából a korlátlan fogyasztás azért nem mindegy, hogy azt akarja, hogy van 20 féle étel, meg fantasztikus indivalók, vagy pedig mondjuk zsíros kenyérből lehetek annyit, amennyi belém fér. Tehát ez persze egy kicsit ironikus megjegyzés, de az kétségtelen, hogy azért nagyon sok különbség van all-inclusive és all-inclusive szolgáltatás között. A Maldív-szigeteken is vannak all-inclusive szolgáltatások, de itt azért az italokat külön kell fizetni, a facsart narancslét már nem értik bele, nagyon sok helyen a helyi italok ingyen vannak, de a nemzetközi italokért külön kell fizetni, illetőleg hát az all-inclusive szolgáltatás keretében valami standard, közepes ennivalót adnak. Most hát ezt forradalmasította Antalya és Alanya környékén a török szállodaipar, és hoztak létre csodálatosan izgalmas tematikus szállodákat, és benne olyan szolgáltatásokat, amikor tényleg 0-24-ben kapunk valamit, ha hajnali 3-kor felébredünk, akkor is a recepció mellett egy kis terülterű asztalkán vár még minket, használhatjuk a minibár összes finomságát, és azért sem kell külön fizetni. Plusz az étkezések valóban olyanok, hogy rengeteg félefajta választék van, és a nemzetközi italokat is megkapjuk úgy, hogy kifizettük az alapárat, és minden benne van. Haza nem vihetjük el, nem vihetjük azért természetesen már úgy haza, hogy még akár a szobába se tudjuk felvinni, de hát a minibár tudjuk használni, a lenti részeken korlátlanul fogyasztunk, úgyhogy ebből a szempontból valóban nem vizezik a kólát, nem vizezik az italokat, tudják jól, hogy ha vizezzük a sört, akkor az alkoholmentes sört nem eredményez. Ugye ezt Egyiptomban azért jó pár helyen megcsinálták, amikor itt voltam. Tehát tényleg az ultra all-inclusive szállodák esetében valóban Törökországban nagyon jó az ellátás, és ritka az, hogy utána hasmenés rohamok gyötörjék a derék utazót. Ami azért Egyiptomban nem ritka, ott ugye azért minden 10. embert elér a fáraó átka. Hozzáteszem, hallottam olyan vélekedést is, hogy 10-ből 9-et ér el. Szerintem azért az kétségtelen, hogy kevés olyan ember van, aki Európából Egyiptomba utazik, és amikor haza indult, akkor nem lesz gyorsabb az emésztése, mert hát azért más világ. És az is biztos, hogy a Dominikai Köztársaság talán még az, ahol tényleg jó minőségűek az all-inclusive szállodák. Egyébként a világ más helyek közül szerintem a törökországi ultra all-inclusive hoteleknek nincs igazán párja, és most az amerikai szállodák közül is ideértem azokat, amelyek ezt a minden benne van típusú szolgáltatást nyújtják. Hát ettől is híres lett Alanya és Antalya környéke Törökországban, bár az első nagy turista roham, főleg a német turisták rohama, az elsősorban ugye Izmir, régi Szmirna környékét, Kusadasi környékét érte el, aztán utána lett egyre népszerűbb Lara és környéke, tehát ez az Alanya-Antalya közti rész, egy picit keletebbre mentettek utána a vendégek, és Belek környéke rendkívül népszerű még. Tehát ha összesítésben megnézem, akkor azért a legnagyobb ugrást az jelentette, hogy elkezdtek tematikus szállodák épülni. Az első között volt például a Topkapi Palace. Jó magam, ott voltam nem is egyszer, és tényleg csodálatos hangulata volt annak, hogy megcsinálták a Topkapi Szerájt, és a dizájnja a Topkapi Palota világát idézi, ez is egy ilyen ultra all-inclusive szálloda. Aztán építettek még sok csodát, például amikor elkezdtek jönni az orosz turisták, építettek egy Kreml nevezetű szállodát, megcsinálták a Vasilij Bezsendély székesegyházat, bár itt nem bundában kell sétálgatni, hanem fürdőnadrágban, és a recepció is lényegében a Kreml aranyozott világát idézi. Imádják az orosz turisták, de egyébként nekem is nagyon tetszett. Mindenhol persze úszómedencék sokasága, és a tengerpart homokos, meg kellemes, de nagyon sokan le sem mennek a tengerig, maximum egyszer-kétszer, és inkább a medencék világát élvezik, mert hogy csúszdaparkok, kellemes hőfokú, nagyon jó medencék sokasága, mindenhol ultra all-inclusive ellátás, hát a Kreml Palace is tényleg mesébe illő. Aztán megcsináltak egy Concord repülőgép formájú szállodát, hát persze csak egy része Concord formájú, ugye a Hotel Concord, ezt is megnéztem, sőt a Hotel Titanicban is megszálltam, ami hát nem kell bemutatnom, hogy vajon mire hajaz, mit formáz. Mindenhol építettek hatalmas amfiteátrumot, ahol esténként szórakoztatják a vendégeket, tehát még csak el se kell menni, hogyha mondjuk az Anatólia tüzeszerű előadásokat akarunk nézni, hanem nem pusztán az animátor áll neki énekelni, mert hogy jó hangja volt még az énekórán, mondták neki, hanem profikat szerződtetnek, és tényleg nagyon jó és érdekes és izgalmas dolgokat hallani, látni. Valóban nagyszabású jó előadások vannak. De hát persze van animáció is, vannak közös foci meccsek, közös játékok, úgyhogy valóban nehéz elhagyni a szállodát, és bemenni mondjuk egy bazárba bevásárolni Alanyába vagy Antaliába, az kétségtelen. Megcsinálták a fehérházat is szálloda formájában. Aztán építettek, bár ezt most egy kicsit odébb, ugye egy olyan hotelt, ami futurisztikus jellegű, Adam and Eve, Ádám és Éva szálloda, ahol minden ilyen almás dizájn, de az almák azok kocka formájúak és pirosak, és fényterápia nyugtatja a vendégeket a szállodai szobában. Úgyhogy sok csodát csináltak a görögök, meseszállodákat építettek, jó ellátást nyújtottak, és egy idő után aztán jól meg is emelték az árakat emiatt, és szép lassan a magyar turisták visszaszorultak, és jöttek az oroszok, jöttek a németek. Aztán utána, amikor voltak konfliktusok ugye Oroszország és Törökország között, és elmaradtak az orosz turisták, akkor tájt ismét egy picit rendeződtek az árak, és ismét komoly becse lett a kelet-európai vendégeknek is. Valószínűleg így lesz ez a mostani szezonban is, hiszen a koronavírus járvány után azért minden vendég igencsak számít, minden befizetett összegnek helye van, mert hogy azért a török szállodatulajdonosok, meg a nyugati szállodatulajdonosok, akik Törökországban szállodát üzemeltetnek, és igencsak megsínylették a koronavírus járványt. Kis Robert Rihárd vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban, és Törökországról meséltem önöknek, ahol valóban a szállodák építésénél felhasználták azokat a nemzetközi tapasztalatokat, amelyekre sok helyütt oda sem figyelnek. Mondok egy példát, ilyen például az, hogy a tematikus szállodáknál Alanya Antalya környékén a medencék nagy többsége egységesen 1 méter 35 cm mély. A vendégek ugyanis nem búvárúszók, tehát nem kell feltétlenül 2 méteres medencét építeni, hanem inkább pihenni, relaxálni, játszani szeretnek a medencében labdázni, ehhez pedig ez a vízszint ideális. Külön van gyermekmedence, A hullámfürdőnek meg az az értelme, hogy a turistának még emiatt se kelljen lemennie a tengerhez. Nem csoda, hogy, mint említettem, kevés olyan kihalt tengerpartot láttam, mint a török Riviera ultra all-inclusive tematikus hoteljeinél. És hogy miért lett annyi orosz turista? Hát németekkel kezdték, ugye mellette még voltak angolok, de a helyi idegenvezető barátom szerint hát az orosz turistáknak három dolog volt fontos: könnyen kapjanak beutazási engedélyt, ne érezzék úgy, hogy nem szeretik őket, és hogy beszéljenek a célállomáson oroszul. És itt mind a három teljesült, hamar be tudtak utazni, nem éreztették velük, hogy nem szeretnék, sőt, és nagyon-nagyon sokan beszéltek oroszul, hiszen a személyzetet pillanatokon belül feldúsították oroszul jól beszélőkkel. A hotelekben természetes lett, hogy mindent oroszul is kiírnak, meg elmagyaráznak. És valóban aztán tényleg izgalmasabbnál izgalmasabb amfiteátrum bemutatók voltak itt az elmúlt 10 év során. Ott jártam, akkor például Miss Kremlin Palace szépségverseny zajlott az amfiteátrumban, ami azt jelentette, hogy a versenyzőknek ugye nem a bájaikat jutalmazták, hanem különböző mulatságos feladatokat kellett végrehajtani, és hát a német meg az orosz tábor volt erős, de természetesen az oroszok nyertek, mert jóval többen voltak, és hát minden feladatot remekül megoldottak. Bár hozzáteszem, láttam olyan Miss Kremlin választást is, amin egy orosz úriember is kapatosan szerette volna megmérettetni magát, de végül nem nyert. Egyébként volt, hogy az Operaház fantomjából adtak elő részletet, a showműsorok után pedig még nyugodtan italozhattak a vendégek, mert hogy hajnali 2-ig nyitva tartottak az éjszakai bárok, és nem fáztunk éjszaka, nyugodtan lehet üldögélni, meg italozni a Vasilij Blazsenyi székesegyház tövében. A Kremlin Palace-hoz akvapark is tartozik, és néhány csúszdát jelent ez, meg remek fedett belső medencét, meg jacuzzit, bár hozzáteszem, hogyha nagy a meleg júliusban, augusztusban, akkor ezeket azért kevesebben használják. A kisgyerekek külön játszótéren szórakozhatnak, és van egy Csodák világa fantázia nevű butik. Én mindig is rajongtam a távirányításos játékokért, úgyhogy vettem itt egy remek motorcsónakot, ilyen kis távirányításos motorcsónakot, és hosszú ideig azzal játszottam, amíg az asszony oda nem adta a kisfiamnak, aki jól összetörte 1,5 évesen. Minden esetre a dél-török tengerpart rohamosan fejlődik. Persze sok dologra azért oda kell figyelni, például, hogyha el akarunk menni taxival a szállodából valahova, akkor gyakori, hogy úti célunk helyett egy remek bazárban vagy ékszerkereskedésben kötünk ki, de hogyha ott aztán bevásárolunk, akkor már visznek is tovább az utunkra. A nagy szállodasoron Alanya meg Antalya környékén megcsinálták a Hotel Velencét is, Velence utánzatát. Ilyen szálló már van egyébként Las Vegasban, sőt, van Makaón is, mindegyikben jártam. Itt azonban a tengert is élvezhetjük, bár mondjuk Makaónál is, hozzáteszem, ott inkább a kaszinó az, ami izgalmas. Kundu nevű településen találjuk a Hotel Veneciát, és rögtön a Rialto hídat láthatjuk, alatta pedig a fürdőző turistákat, hogyha éppen lehet látogatni a szállodát. 100 méterre a Mű Rialto hídtól pedig ott van a Szent Márk tér híres harangtornya. Ez itt is kilátó, de néhány lakosztály is helyet kapott benne, alul pedig ott van a bár, mögötte meg a Dózse palotája. A Dózse palotája az étterem a török változatban. A Szent Márk bazilika meg recepció és fogadóterem. A belső díszítés kicsit eklektikus, a Sixtusi Michelangelo freskó részleteit is láthatjuk, meg azért egy török asszony képét is kitették a recepció fölé. Van még kubista festmény az egyik étteremben, úgyhogy meglehetősen széles a kínálat. A művészethez értők valószínűleg azért fogják a fejüket, de hát cserébe meg jól tudunk pihenni. A török tengerparti területeken olyan gyorsan építkeztek, hogy amikor tényleg majdnem minden évben ellátogattam ide, mert Istenek hála azért az újságírókat szinte mindig meghívták tanulmányutakra, a Magyar Utazási Irodák Szövetségével is voltunk itt kihelyezett közgyűlésen, tehát valóban a törökök azért sok sztelitúr, sok ilyen tanulmányutat hirdetnek, és akár csak a horvátok, vagy bizonyos esetekben néha a görögök valóban fontosnak érzik, hogy minél többet szóljanak az adott ország lapjai, újságjai, rádiói arról, hogy milyen itt a helyzet, és hogyha objektív megnézzük, akkor valóban csodaszerű az, hogy 2 évvel ezelőtt még kukoricát termesztettek egy helyen, és aztán utána 2-sávos úton közlekedhettünk. Újabb és újabb vízi vidámparkokat adtak át, egymást érték a szállodák, és a parti terület ugyan nem hasonlítható Dominikához, hát nem fehér a homok, ilyen sárgás, de igazából nem a legtökéletesebb, talán Bibione környékén szerintem Olaszországban jobb a homok. Ugyanakkor a törökök mindent megtesznek azért, hogy a vendégek jól szórakozzanak. Lehet jetskit bérelni, vízisíjelni, ejtőernyőzni, és a családi szobák pedig meglehetősen komolyak, 40 négyzetméteresek, a többségüknek külön balkonja is van. Vannak persze VIP részlegek is ezekben az ultra all-inclusive szállodákban. A Hotel Velencében például akár a kastély épületben is meg lehet szállni, amik ilyen kis külön épületeket jelentenek, külön házakat, és 130 négyzetméteres luxus berendezési tárgyakkal felszerelt kis csodában is lakhatunk, úgyhogy itt valóban fejedelmi módon érezhetjük magunkat. Mint meséltem már, van olyan szálloda, amelynek a futurisztikus lobbia teljesen fehér, és a falakat tükrök borítják, olyan is, ahol óriási francia ágyak várják azokat a hotelben, akik hirtelen lepihennének kedvesükkel, meg olyan szálloda is, ahol az ablakok kívülről nézve más-más színben ragyognak. Belek a török Riviera gyorsan fejlődő híres települése, és a golfpályáiról is híres. Egyébként is a török területeken, itt a török Rivierán rengeteg golfpályát találunk, és igazi golfparadicsom. Bár hozzáteszem, általában az április-májusi időszak, meg a szeptember-októberi az, ami talán a legjobb, mert nincsen tikkasztó hőség. Ugyanakkor barátomék januárban, februárban sokszor voltak itt, és olyankor azért kiadós esőket is elcsíptek, és volt, hogy 5 napon keresztül erősen szakadt az eső, és hát olyankor azért épp úgy nem jó golfozni, mint focizni, vagy bármilyen más sportot űzni. Hát hogyha nem profik vagyunk, vagy annyira szerelmesei a sportágnak, hogy hibátlan lesz a pihenés, a sportvakáció. Nagyon sok helyen van hamam, hagyományos török fürdő, de a privát gőzfürdőt is a legtöbb szállodában megtaláljuk, és hát persze vannak bárteremek, konferenciaterem, hogy rendezvényt tartsunk akkor, amikor éppen nincs koronavírus járvány, meg rendezvénytilalom. Számos hosszú, nagymedencés szállodát is találunk Belek környékén is, Alanya Antalya környékén is, van, ahol 50-60 méteres úszómedencék is előfordulnak. Tényleg a gyerekekre is nagyon sok helyen gondolnak, úgyhogy kisgyerekkel jó pár olyan szálloda van, amire azt mondhatom, hogy ideális, és a közbiztonság is olyan, hogy nem nagyon hallottam komoly problémákról, hát nem olyan, mint Mexikó, hogy néha bekopogtatnak az autónkba, hogy adjunk pár dolgot oda, amiről korábban azt gondoltuk, hogy a miénk, meg arra se kell számítani, mondjuk, mint Afrika jó néhány helyén, hogy igazából kevesebben fogunk megérkezni valahová, mint amennyivel elindultunk, és nem azért, mert szuvenírt vettünk. Tehát valóban azért a török közbiztonság szerintem teljesen rendben van, legalábbis én ezt tapasztaltam. És hát a gyerekekre is tényleg odafigyelnek, úgyhogy azért Ázsia jó néhány országában tapasztaltam, hogy ott is szeretik a gyerekeket, meg a közbiztonság se rossz, de azért hát emlékszem arra, hogy az egyik csúszdáról kiszakadt egy kis darab, súlyos baleset történt, és akkor arról szólt az angol nyelvű lap, hogy igaz, hogy meghaltak, de ne aggódjunk, mert majd 2 nap múlva kijavítják a hibát, és ismét csúszdázhatunk. Tehát máshogy viszonyultak egy kicsit a kérdésre, hát az biztos, hogy Európában, nem tudom, évekre bezárják azt a helyet, ahol ilyen történt a csúszdából, hogy kiesik egy kis darab. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen érdekes dolog. Törökországnak vannak különösen furcsa részei, ilyen mondjuk Kappadókia, vagy ilyen Pamukkale, ami a magyarországi Egerszalókhoz hasonló fantasztikus képződmény, de megnézhetjük akár az Ankarától 300 kilométerre délre fekvő kis völgyet Ürgüp városánál, ami szintén nagyon-nagyon érdekes, és 5000 éve ismeri már az emberiség az itteni barlangokat, itt is csináltak szállodát például. Úgyhogy vannak olyan helyek is, vagy akár a Vantó vidéke, ahol még a van macska is él, amelyik halászni is szeret. Tehát tényleg fantasztikus helyek vannak Törökországban. A klasszikus lülőparadicsomokban megyünk elsősorban mi magyarok, meg hát általában a turisták, és hát itt tényleg degesztrehetjük magunkat, és utána mehetünk este talán a bazárba, vagy nézhetjük az amfiteátrumban a fantasztikus előadásokat. Az biztos, hogy valóban el tudjuk engedni magunkat, hogyha ide jövünk nyaralni. A törökországi Kappadókiában már a táj is furcsa, holdbéli, hatalmas kősziklákat képzeljenek el, kősivatagot, izgalmas természeti képződményeket. A török fővárostól, Ankarától 300 kilométerre délre fekszik ez a terület, és itt, hogyha tovább megyünk, akkor egy gyönyörű kis völgyben megtaláljuk Ürgüp városát. Na, innen már csak 10 kilométert kell menni, és akkor Ajvaliba érünk, ahol kezdődik az a barlang sor, amelyeket már az emberiség 5000 éve ismer, és kultikus helynek meg klassz menedéknek tartottak mindig is minden itteni barlangot. Hát azóta is kultikus helynek tartják, romantikus esküvőket lehet itt rendezni, bár korábban még a kardfogú tigrissel mérkőztek meg a barlangi medvével, hogy ide bejussanak őseink, de azt követően folyamatosan lakták ezt a részt. A bizánci korban pedig a barlangokat kolostorrá alakították át, és körbeépítették, hermetikusan elzárva a külvilágtól. Ez olyan jól sikerült, hogy később a barlangot már nem kolostornak, hanem fogdának kezdték el használni, és börtön csináltak belőle. Megszökni szinte lehetetlen volt, úgyhogy kiváló börtönnek tartották. A barlangrendszer és a vastag kőfalak tökéletesen illeszkednek a környezetbe, és középkori hangulatot árasztanak. Nem csoda, hogy amikor a 90-es években gondolkoztak a szakemberek, hogy mi legyen ebből, mert börtönre már itt nem volt szükség, meg hát egy kicsit azért már fapadosnak számított még török mércével is egy ilyen börtön. Nos, elhatározták, hogy átalakítják, jobb, izgalmasabb funkciót találnak, mégpedig szállodát rendeznek be. Na de hát az biztos, hogyha korábban börtönnek is egy kicsit keménynek tartották, akkor mennyi átalakítás kellett ahhoz, hogy szállodának meg jó legyen? Nos, ez bizony igen sok évet igénybe vett, és persze nem szalmával szórták fel a kőpadlót a turistáknak, hanem úgy alakították át a szobákat, hogy jacuzzi skádat szereltek be, hogy lehessen fürdeni, mivel hogy az eredeti barlangok nagyok, ezért a szobák mérete is hatalmas lett, és mindenhova puha szőnyegeket raktak, fantasztikusnak lesz ágyakat, úgyhogy nem kell attól félni a vendégnek, hogy majd szűk cellában fog sínlődni. Van barlang lakosztály is, ezek mindegyike, több is van ebből, egyébként a rózsakertre néz, mert hogy egy csodás rózsakertet is varázsoltak ide. Egyébként a tradicionális kappadókiai stílus jellemzi az összes barlangot, és még ilyen balkonos barlangot is csináltak, egy-két helyen kiválták a követ, és akkor csináltak egy kis barlangot, úgyhogy az biztos, hogy nagyon jól megcsinálták a börtönhotelt Törökországban. Egyébként a börtönhotelhez tartozó templomban esküvőket is szoktak tartani, és nagyon sok mindent itt termesztenek. A reggelihez például, amiket kínálnak, azok majdnem mind innen vannak, a paprika, a paradicsom, helyben szárítják a barackot, és a tulajdonos tehenének a tejét szolgálják fel. A gyümölcstermesztés, gyümölcsszárításhoz errefelé valódi gyakorlat, és meg is eszik a vendégek, amiket itt készítenek a helybeliek. A lekvárbefőzés, a kenyérsütés, az fakultatív program is egyben, a kőkemencében mindezt megtehetjük mi magunk is, meg hát a borkészítés titkaiba is beavatnak minket. Bár hozzáteszem, aki volt már ilyen franciaországi vagy portói bortúrán, hát valószínűleg azért az majd mosolyog magába, de azzal együtt minden esetre az igyekezetet értékelni lehet, meg a különböző sajtok és finomságok azok pedig tényleg nagyon jók, pazarlakomát lehet itt csapni. A kappadókiai részt egyébként nagyon sokan fakultatív program keretében keresik fel, hogyha a török rivérán pihennek, nyaralnak. Bár hozzáteszem, hogy a legnépszerűbb a fakultatív programok körében, most a bazárlátogatást, meg Alanya Antalya megtekintését nem számítom ide, hanem tényleg az egynapos fakultatív programok közül Pamukkale meglátogatása. Pamukkale mellett találunk egy nagyon régi, ókori fürdőt is, Herkules is egykor talán itt fürdött, és mi is megtehetjük ezt, fantasztikus régi oszlopok mellett tudunk fürdeni egy csodás melegvizes fürdőben. Ha pedig ezt már meguntuk, akkor megcsodálhatjuk Pamukkale nyílcini cseppkő képződményeit. Itt magyarázták el nekem, hogy a cseppkő kiváláshoz, vagy legalábbis hasonló természeti képződmény létrejöttéhez nem kell feltétlenül hideg, úgyhogy melegben is nő a cseppkő, megtanultam. És nagyon érdekes volt, mert ekkor ezekben a furcsa kis gyönyörű hófehér medencékben lehetett még fürdeni. Tehát jobb oldalon folyt végig a víz, középen voltak a hegyoldalban gyönyörű hófehér medencék, és tényleg medencéről medencére mehettem, leülhettem ott a meleg vízben, ott pocsálhattam, és hihetetlenül jól éreztem magam, tehát nem csak készíthettem egy fotót, hogy na, ott van ez a csodálatos hófehér hegy, és rajta a gyönyörű kis képződmények, hanem nyugodtan végigmentem, és minden ilyen kis medencében külön-külön meg lehetett fürdeni. Ami furcsa volt, hogy a mobiltelefon is, meg a fényképezőgép elektronikája is valami oknál fogva egy kicsit megbolondult. Nem tudom, hogy milyen hatása lehet itt a napsütésnek, meg ennek a furcsa kis képződmény kisugárzásának. Minden esetre valami oknál fogva azért észrevettem, hogy nem szeretik. Hát most már modernebb cuccok vannak azóta, modernebb felszerelések, és nem tudom, hogy azóta mi lehet a helyzet, mert hogy legutoljára, amikor itt voltam, akkor már nem engedtek fel a képződményekre, lehetett fotót készíteni, meg lehetett nézni, az egyik helyen belógathattam egy picit a lábamat, de már nem lehetett így a hegy tetejéről végig egészen a völgyig lesétálni, vagy lemenni ezeken a teraszos, fantasztikus kis gyönyörű türkis színű medencékben a hófehér pamukkal egy részen. Minden esetre így is látványnak nagyon szép, megéri a túrát, autóval viszonylag könnyedén el tudtunk ide jutni, de sokan szervezett módon autóbusztal utaznak, hát az is egy egyszerű megoldás, bár ilyenkor nyilván nem a magunk urai vagyunk abból a szempontból, hogy mikor megyünk vissza. Bérautóval közlekedni számomra egyáltalán nem jelentett nehézséget szerintem. A törökök persze úgy vezetnek, hogy a duda fontos kellék, de hát én vezettem már olyan helyeken is, ahol lényegében aki előbb beért a kereszteződésbe, annak volt elsőbsége, tehát nagyjából így működött, úgyhogy Észak-Afrikába, Közép-Afrikába, mondjuk Ugandába is sokat vezettem, tehát ott azért az már tényleg próbatétel, pláne ott ugye ráadásul másik oldalon van a kormány, másik oldalon haladunk. Na minden esetre a török vezetési stílus nekem nem volt olyan túlságosan kemény, de az biztos, hogy a friss jogsisok ezt talán máshogy élik meg. Ezzel együtt Pamukkale most is gyönyörű, akár lehet éppen fürdeni a kis minimedencékben, akár nem. Mondom, a mi egerszolókunkhoz hasonló, csak jóval nagyobb, kiterjedtebb, és mellette pedig megnézhetjük az ókori oszlopsorokat, meg a kis fürdőrészt is, és nem arra a fürdőre gondolok, hogy a kis minimedencékben fürdünk, vagy a lábunkat áztatgatjuk a Pamukkaléban, mert mondom, azt nem engedik mostanában már, hanem külön van egy rendes, nyitott fürdő. És körülbelül egy olyan 3-4 óra után, vagy akár 5 órát is eltölthetünk itt, hazaindulhatunk, és akkor ismételten birtokba vehetjük a fantasztikus Ultra All Inclusive szállodánkat. Vannak még hasonlóan jó programok egyébként, elmehetünk például egy kőszínházba, ahol elképesztően izgalmas előadást nézhetünk meg, megnézhetjük az ókori romokat, és sorolhatnám tovább. Ami érdekes még, hogy nem itt az Antalya alanya részen, hanem egy Kusadasi környékén, amikor megszálltam egyszer, akkor elmentem egy olyan fakultatív programra, amiben meg akartam nézni az Artemis templomot, ami az ókori világ egyik csodája volt. Ez egy kicsit csalódást jelentett nekem, mert tényleg a romok nem maradtak meg túlságosan, hát éppen, hát már ugye egy romnak az a funkciója, hogy ne legyen épp, mert különben nem rom, hanem kész épület. Minden esetre nem voltak látványosak, hát hasonló volt ez, mint Krétának Knossoszi palota, ott is megmaradt egy freskó, viszonylag egy minimális rész éppen, és egyébként az egykori palota meg a labirintus hát valójában nem élvezhető, csak hogyha nagyon jó a fantáziánk. Ugyanez Kartágó is, hát ott is egymás melletti oszlopok sokasága. Tehát igazán éppen, ami megmaradt így az ókori dolgok közül, mondjuk a római Kolosseum, vagy éppenséggel az Elgemi Kolosseum, vagy a Pulai Kolosseum, az mondjuk tényleg látványos, meg érdekes, meg hozzá tudjuk képzelni a ott küzdő gladiátorokat, vagy akár Palmyra híres oszlop sora Szíriában, az is egy rendkívül látványos, és itt a templomok közül is sok megmaradt addig, amíg az iszlám állam ugye földig nem rombolta a főtemplomokat, attól még az oszlop sor az megmaradt szerencsére. Úgyhogy összességében azért hiába szeretjük nagyon a történelmet, sok esetben az ókori emlékek azok picit csalódást jelentenek, és visszavágyunk a fantasztikus tengerpartra, ahol kellemes meleg a medence hőfoka is, és korlátlanul fogyaszthatunk mindenből bármennyit. A bazárok hangulata is sokat változott. Régen még az, hogy bőrkabátot vásárolni, hát ezért elmentünk Isztambulba, a nagy bazárba, és telepakoltuk az autóbuszt, emlékszem. Most már valójában a kínai termék még a törököt is kiszorítja, és hát azért mindent Shanghai-Peking vonalon gyártanak, meg Hangzhou vonalon, úgyhogy igazából szerintem a törököknek fel kell kötni a nadrágot ahhoz, hogy felvegyék ezzel a versenyt. Ma már olyan nagy bevásárlásokat nem szoktunk Törökországban tartani, attól még persze a szükséges csecsebecséket megvásároljuk itt Törökországban, hogy legyen mit kidobnia majd otthon az asszonynak. Azzal együtt az isztambuli túra még manapság is nagyon-nagyon népszerű. Van egy kedves barátom, akinek a lánya Isztambulba ment férjhez, ő sokat mesél arról, hogy mennyire modern város lett Isztambul. Amikor én először voltam itt, akkor három dologra emlékszem. Az egyik az az, hogy át akartam menni mindenképpen Ázsiába, és ezt meg is tudtam tenni, úgyhogy átmentem a hídon az ázsiai részre, és nagyon boldog voltam, és elhatároztam, hogy akkor fürdünk kedves barátommal, aki most egy állami igazgatási szervnél egy jogi igazgató, elhatároztuk, hogy mindenképpen kipróbáljuk a fürdést az ázsiai részen. És lényegében egy 4 darab ilyen kis vaskampó bele volt verve az egyik tengerparti szakasznál, és láttuk, hogy a helyi gyerekek ott végigmennek, lemennek, és akkor utána a végén beleugranak a tengerbe, és akkor ott lóbiszkolnak. Úgyhogy mi is kint hagytuk a cuccunkat, lementünk ezen a 4 darab kampón az utolsóról, ugye ugrottunk egy picit, és akkor már is fürödtünk ott az ázsiai részen, Törökországban, miután átmentünk a Nagy Hídon. Tehát egy dologra nem gondoltunk, hogy hogy jövünk vissza. Aztán valahogy törökök is segítettek, meg mi is úgy, ahogy kihúztuk egymást, mert hogy épp, hogy elértük a legalsó fokát ennek a kis vaskampónak, az egyik vaskampónak, és aztán valahogy így fölhúzózkodtunk, aztán még a következőre is, úgyhogy hát nagy próbatétel volt kikecmeregni, de úgy azon kívül, hogy elmondhattuk, hogy az ázsiai részen is fürödtünk életünkben először, nem tudom, 90-ben vagy mikor volt ez, hát olyan egyéb nagy durranásról nem tudok mesélni, mert összességében nem volt olyan szennyezett még akkoriban a víz, hogy ne lehessen nyugodtan fürödni a tengerbe, de hát valójában jártak középen hajók, és egyébként egy városi környezetben lubickoltam egyet a melegben, tehát nagyjából így tudnám összefoglalni, de akkoriban nekem ez hát a csodák csodája volt. És a másik érdekes dolog, hogy megnéztük a Topkapi palotát, ami tényleg fantasztikus volt, és annyira tetszettek az itt felhalmozott kincsek, hogy később értük oda az autóbuszhoz, emiatt ritka nagy szidást kaptunk, mert mondták, hogy akkor majd a török-bolgár határon hihetetlenül sokat kell várnunk, mert pont a váltásra fogunk odaérni, és hát hittem is, meg nem is, de valóban késtünk onnan, és valóban a váltásra értünk oda, és valóban irgalmatlanul sokat kellett várni, ezért mindenki gyűlölt minket az autóbuszon, hát ezt se felejtem el az életbe sose, remélem, hogy azóta már meg tudtak bocsájtani, hiszen eltelt 31 esztendő. Aztán még szintén nagyon érdekes volt számomra az is, hogy milyen fantasztikusan néznek ki a híres templomok, ugye a Kék mecset, meg az Aja Szófia, mindegyik mecset már, de az Aja Szófia annak idején a híres keresztény templomok egyike volt, aztán mecsetté átalakították, de az itteni díszítés, az itteni növényi ornamentika, a kívülről, belülről megcsodálható fantasztikus megoldások valóban impozánsá és felejthetetlenné teszik ezeket az épületeket. És általánosságban szeretem a történelmet, de itt azért tényleg éreztem azt, hogy hát itt mennyire fontos volt az itt élők életében az, hogy ezekre a fantasztikus szent helyekre ellátogassanak, és a mai napig ugye mind a kettő élő vallási hely. Törökországgal folytatom. Elmeséltem már a műsor előző negyedében, hogy milyen érdekes, hogy Törökország mennyit fejlődött. Meséltem arról, hogy amikor először itt voltam, még autóbusszal, még bőrkabátokat vásárolgattunk, meg mindenféle emléktárgyat, meg a Topkapi szeráj csodáit nézegettem, és a bazárban ámuldoztam. Aztán Isztambul ma már egy modern város, és mint a kedves barátomnak a lánya is meséli, valóban éttermek sokasága, modern új dolgok, sokdimenziós mozik, és a többi minden van itt, és hát még fantasztikus török kriptotőzsde is, erről is hallottam már, hogy hát de jó ég, milyen érdekes, hogy a törökök ezt milyen nagyban csinálják, hát olyan nagyban csinálták, hogy össze is omlott ez a tőzsde, és állítólag $2 milliárd elmenekült a vezérigazgatója. Hát ez csak pletyka, bár hozzáteszem így kimondva is durvának tűnik, mert azért 6-700 milliárd forint az nem kevés, nem tudom, hogy mennyi bőrön befér ez el. Viccet félretéve, az biztos, hogy rengeteg török akarta valamilyen kripto devizában tartani a megtakarítását, mert hogy azért a török lira az bizony eléggé inflálódik, úgyhogy valamelyest biztonságosabbnak tűnt a kripto pénz. Hát látjuk, hogy nem minden esetben olyan full biztonságos azért. Minden esetre a török központi bank közölte, hogy betiltja a kriptopénzeket, mint fizetési formát, és hát új szabályozáson dolgoznak egyelőre. Eredetileg úgy volt, hogy idén még a Forma 1 is Törökországba látogat. A török nagydíjat június 13-án tartották volna meg, de olybá tűnik, hogy miután Nagy-Britannia vörös listára tette Törökországot, ezáltal pedig ezért nehéz utazni, meg karanténkötelezettség is van, stb. Stb. Az isztambuli verseny veszélybe került, pedig a versenyt eleve az ugyancsak törölt kanadai nagydíj helyett rendezték volna meg június 2. hétvégéjén. Aztán arra gondoltak, hogy majd az isztambuli futam időpontját megcserélik a bakui verseny időpontjával, ebbe viszont az azeriek nem mentek bele, úgyhogy meglehetősen érdekes. Egyelőre olybá tűnik, hogy a Forma 1 vezetősége lemond a versenyrendezésről, és nem próbálja meg helyettesíteni a törökországi futamot mással, hanem nem lesz és kész. Hát minden esetre majd hallgassák az Inforádiót, és kiderül, hogyha minden véglegesedik. De az biztos, hogy azért a koronavírus járvány miatt Törökország, a törökországi idegenforgalom, a rendezvények elmaradása, az mind-mind azt mutatja, hogy még nagyobb bajban van azért a szektor jelentős része, és mivel hogy azért a török GDP-nek jelentős százaléka az idegenforgalomból származik, emiatt hát azért a török lira erősödésének sem használnak az elmaradt rendezvények, meg azok a szállodák, amelyek hosszú ideig nem tudtak vendégeket fogadni. Nagyon sokan kérdezték már tőlem Törökország kapcsán, hogy melyek a legjobb szállodák, hát sok van Antalya, Alanya környékén. Érdekes, hogy az egyik legnagyobb foglalási portálon mindig van ilyen lista, hogy a legjobb törökországi szálláshelyek. Hát én tényleg meséltem önöknek, hogy nagyon sok tanulmányúton voltam, mindig meghívnak ide újságírókat, és annyi szálloda túrán vettem részt, hogy most nem azt mondom, hogy sok szállodát, vagy minden szállodát ismerek Törökországban, mert olyan ember nincsen, de az biztos, hogy azért reális képet tudok alkotni. Hát nem azok a legjobb szállodák szerintem, de valószínűleg a legjobb szerződést kötötték a szolgáltatóval. Minden esetre nem rosszak egyébként, csak hát vannak azért olyan csodák, az biztos, hogy itt a török Riviera környékén, hogy valóban ámulok és bámulok, hogyha a lakosztályba belépek. Ez kétségtelen. Antaliáról már meséltem önöknek, eleve török Rivieráról is, Izmir környékéről, ugye Belekről, ez nagyon-nagyon izgalmas, attraktív város, Kemer például, szintén rendkívül népszerű a magyar turisták körében, vagy pedig Szide környéke. Itt egy csodálatos ókori emléket találunk, ha ide feljövünk, akkor a panoráma is mesés a tengerre, meg mindig találkozunk más turistákkal is, és ameddig itt sétálunk, addig is elfogyaszthatunk egy frissen fasalt narancslevet, ami nem kesernyés, mint amiket sokszor a bevásárlóközpontokban kapunk. Mint említettem már önöknek, Belek ideális kiinduló pontja a kirándulásoknak. Közel van Perge városa, Aspendos híres amfiteátruma, Szide antikóvárosát is könnyen felfedezhetjük errefelé. De általánosságban, hogyha errefelé kirándulunk, akkor azért látjuk, hogy homokos tengerparti szakaszt találunk, csak nem mindenhol, apró kavicsos néhol, és a szállodák parkja pedig tényleg mesébe illő. Ha a környéken nyaralunk, akkor érdemes megnézni a Manavgat vízesést, és a közelben van a török Riviera talán legszebb mecsete is. Ha pedig befizetünk egy hajótúrára, akkor a Manavgat folyón hajózhatunk, és amikor beletorkolik a tengerbe, akkor ilyen sós, édesvízű fürdőzéssel is kipróbálhatjuk magunkat, hogy akkor az milyen. Hát igazából különösebben nem érzünk semmit. Egyébként rengeteg ilyen helyen voltam, ahol folyótorkolatban hasonló jellegű fürdéseket kínáltak, meg meséltek érdekes sztorikat. Igazából itt egy érdekes volt, amikor Amerikában jártam, és az Amazonas torkolatvidékénél ott elmesélték, hogy előfordul az, hogy beúsznak a cápák, és az aligátorok pedig kiúsznak, és akkor ott valahol a folyótorkolatnál találkoznak, és ott komoly harcok alakulnak ki. Tehát ez érdekelt engem leginkább, mert a fürdőzés az tehát jó pofa dolog volt, tehát körülbelül akkora volt az értéke minden esetben, mint amikor meséltem önöknek, hogy Törökországban, Isztambulban átmentem a hídon azért, hogy Ázsiában is fürödhessek, és akkor elmutassam magamról, de úgy egyébként hát nagyobb volt a küzdelem, hogy felvonszoljam magam valahogy a helyi rakpartra ilyen kis vas lépcső darabokon, mint maga az élmény, hogy most akkor jaj, tenger, bársonyos a víz. Ha már a bársonyos víznél tartunk, akkor vannak valóban nagyon szép ilyen aranyhomokszerű strandok, Itt van például Evrenszek környékén, vagy Kolakli környékén, Gündogdu, tehát ezek nagyon-nagyon szép, kellemes strandrészek. Nem csak Kappadókiában találunk barlangokat, hanem közelebb is elég, hogyha a Damlatasz barlangokat megnézzük. Alanya mellett vannak cseppkövekkel ékesített barlangok, a szárazföldről is elérjük ezeket. De Alanyából indulnak azok a hajótúrák is, amikor a kis öblöcskéket felfedezhetjük, meg megnézhetjük a kék barlangokat. Hát kék barlang az szinte mindenhol van, mert hogyha rásüt a nap a kis barlang alatti vízre, akkor nagyon sok helyen gyönyörű kék színű lesz a világon, de attól még tetszik nekünk, mert amúgy is mi magyarok imádjuk a tengert. Ami még érdekes, és szinte mindenki beszámol róla, hogyha Törökországban látogat, hogy a magyarokat mennyire szeretik, és testvérnépnek tartanak minket. Én annak idején írtam egy könyvet arról, hogy így látják a magyarokat a világban, és Törökországban is sok embert megkérdeztem, hogy mi a véleménye, és valóban teljesen pozitív a kép. Testvérek vagyunk, együtt éltünk, hát ők azért a hódoltság korát egy picit máshogy látják, mint mi, tehát teljesen pozitív és jó dolognak tartják már történelem szemléletben. Hát hozzáteszem azért, hogyha mi egy kicsit jobban politizálunk, akkor valószínűleg azért még a Mohácsi vészt is elkerülhettük volna. Hát nem biztos, hogy a követek lefejezése az pozitív diplomáciai üzenetet hordoz. Tehát azért csinálhattuk volna jobban, akár csak a tatárjárás idején. Tehát alapvetően megvédtük a fejlett nyugatot, pedig lehet, hogy egyszerű lett volna egy picit átengedni őket, hogy erre vezet az út, parancsoljanak. Hát persze ez csak ilyen kis ironikus megjegyzés, annak kapcsán jutott eszembe, hogy még a történelem szakon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel az egyetemen sok-sok évvel ezelőtt, és hát ugye kérdés, hogy hát mondhatunk-e olyat, hogy mi lett volna, ha, és mondták akkor a tanáraim, hogy miért nem mondhatnánk, miért ne játszhatnánk el ezzel a gondolattal, hát semmi nem tiltja egyébként, úgyhogy nem olyan, mint a foci, hogy ha már egyszer kihagytuk a 11-est, akkor így alakult. Úgyhogy érdekes dolog, és hát Törökországban sokat gondolkodhatunk ezen, mert mondom, nagyon pozitívan állnak ahhoz, hogy magyar turista szeretettel fogadnak minket, és valóban ezt érezzük is minden pillanatban, és első pillanatban ez furcsa lesz számunkra, hiszen mi még azt tanultuk, hogy az ország három része szakadása, Csizje, Haradzs, meg mindenféle egyéb török adónemek, és súlyos pusztulás, meg az Alföld kipusztulása, meg Erdély, stb., és akkor valóban picit azért árnyaltabb az a kép, amit mi történelem órán hallunk, látunk, és ahhoz képest mit mondanak a történelem közös időszakáról a törökök. De nekünk csak az lesz ebből a jó, hogy amikor elmegyünk a török Rivierára nyaralni, akkor könnyebben tudunk alkudozni, olcsóban megkapjuk a kis bólogató plüskutyát, vagy a fantasztikus kis szemet, amit mindenki visz Törökországból, és még finomabb teával kínálnak minket majd a vendégszerető, kedves új barátaink a bazárban. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, kis Robert Richard. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!